szeptemberig, majdnem 5 hónapig, amíg az ügyészség semmilyen nyomozati anyagot nem csinál. És akkor most van ez a soron kívüliség elve, ugye aminek az lenne a lényege, hogy valaki büntetlen előilletű, meg van gyanúsítva, el van zárva, a legszigorúbb kényszerintézkedést alkalmazzák rajta, akkor az a legfontosabb, hogy a nyomozás és a nyomozati szakasz minél hamarabb lezáruljon, minél gyorsabban, hogy ne sérüljön a joga annak az embernek, aki meg van gyanúsítva. Na ezt is láttuk, hogy erre sincsen semmilyen retorzió így az ügyészségnek, szóval, hogy azt mondják a bíróknak, hogy hát egy hónap múlva befejezzük a nyomozást, eltelik egy hónap, nem fejezték be a nyomozást. És a bíróság maximum tényleg annyit tud mondani, hogy ennyi-bennyi, nem is fejezték be, de hogy nincsen különösebb retorzió, vagy ezeknek nincsen egy ilyen táblázat, vagy ez nincs ilyen tankönyvszerűen leírva, hogy mit és hogyan kell csinálni, mire hogyan kell, úgy, ahogy az se, hogy kinél lehet óvadékot fizetni, kinél nem, szóval erre sincsen egy ilyen kisokos, sajnos, mert jó lenne.
Ugye az ügyvédek nyilván mindent megtesznek, legalább óvadéka, végül is kihozták az édesapádat. Vannak olyan szervezetek, ugye olyan segítő szervezetek, a Helsinki Bizottság például, akiknek kifejezetten az a területük, hogy jogvédő szolgálatuk van, tehát segítik azt, ahol jogtalanság van, és például ők kifejezetten foglalkoznak azzal, hogy a börtönben mik vannak. Fordultatok-e ilyenre?
Megkerestük a Helsinki Bizottságot egyszer fél évnél, és akkor azt mondták, hogy igazából ők, ha indokolatlanul hosszú ideig van előzetes letartóztatásban valaki, az már az egy évnél további számít indokolatlan időnek, akkor tudnak bele érdemben foglalkozni, és amikor megtörtént, hogy egy év után is le volt tartóztatva apukám, akkor újra megkerestük őket, és én úgy tudom, hogy ott már ilyen bizottsági ülésen is beszéltek apukám ügyéről. Időközben ugye rá 3 hétre már ugye óvadékkal ki tudott jönni édesapám, szóval ez most befogyattá vált, igen. De igazából tényleg azt érzem, hogy még visszatérve az előző kérdésre, hogy az ügyvédek szerint a bizonyítékok alapján meg se kellett volna kezdődnie a nyomozásnak, meg a gyanúsításnak se szabadott volna megtörténnie, mert hogy abszolút látszik, hogy pletykákból épül, légből kapott, és nincsenek ilyen konkrét bizonyítékok, a legjobb tudomásom szerint, és hogy ebből hogy emelnek vádat, az a mi ügyvédeinknek is nagy kérdőjel, hogy ebből hogy lesz egyáltalán vádemelés. És azért mondtam ezt, mert hogy a Helsinki Bizottság meg majd ha egyszer netán úgy alakul az ügy, hogy el kell menni Strasbourgig velük, szerintem ők majd ott lesznek nagy segítség, azt gondolom, vagy egy olyan téren, ahol ők már jártasak, és tudják, hogy ez hogyan működik. Majd ha egyszer, ne adj Isten, oda kerülne az ügy, én remélem, hogy ez nem fog elhúzódni addig.
Ugye, amikor az ember olvassa a sajtót, akkor gyakorlatilag ott mindig megemlítik, hogy azt feltételezte az édesapát, hogy Orbán Gáspár csádi missziójáról tett megjegyzése miatt került abba a helyzetbe, hogy valamilyen lépést akartak ellene tenni, és ezt találták. De ezek is nyilván csak feltételezések.
Ezek is feltételezések, és hogy erre nincsen konkrét bizonyítékunk. Egy olyan véletlen egybeesést találtunk, ahogy így a családommal, édesanyámmal és több magunkkal olvastuk a nyomozati anyagokat, hogy pontosan aznap, amikor megjelent a Telexen egy podcast beszélgetés a Brückner Gergely és édesapám között Csádról és magyarországi csádi szerepvállalásról, pontosan ugye aznap írt az ügyészség a bíróságnak, hogy hallgathassák le apukám telefonját, szóval ez egy ilyen véletlen egybeesés, mi ezért is gondoltuk, hogy ekkor kezdődött meg így aktívan ez a nyomozás, meg a apukám telefonlehallgatása többek között, és akkor nem az, hogy azon a héten, hanem pontosan ugyan napon ment levél a bíróságnak az ügyészség részéről. Ez csak ilyen, lehet, hogy véletlen egybeesés, de hát hogy azért elég véletlennek tűnik, de meg nem nagyon láttunk rá más magyarázatot, hogy így a semmiből csak úgy letartóztatják édesapámat, és sokan azt gondoltuk, hogy mivel tényleg nyilvánosan, de nem is a kormány kritizálta, hanem ő, mivel az Afrika térség szakértője, járt Csádban, ismeri ezt a területet, és azt mondta el, hogy igazából veszélyes ott lenni, de nem csak a magyaroknak, a franciáknak, az oroszoknak, mindenkinek veszélyes ott lenni, ez egy veszélyes terület, szóval én még azt sem mondanám, hogy a kormányt kritizálta, hanem inkább csak mint egy szakértő nyilatkozott arról, hogy mi történik Csádban, mi történhet Csádban, és szerintem erről szólt ez az interjú, ha valaki a mélységeit is látja ennek a beszélgetésnek.
Hát mondhatjuk úgy, hogy most egy pihenő időszak van, vagy legalábbis itt az otthonában várhatja édesapád azt, hogy kiderüljön az igazság, és eldöntse a bíróság, hogy bűnösnek találják, vagy sem, de ez már azért egy olyan fázis, amit talán egyszerűbben lehet elviselni. Azért gondolom, hogy egy 60 éves ember, aki nem tudja senkit, tehát hogy szerintem egy 20 éves ember, egy 40 éves ember, egy 60, mindegy, hogyha egy hirtelen jönnek érted, és nem tudod, hogy te elkövettél bármit, akkor egyrészt meglepőd, sokkot kapsz, és aztán valahogy elkezdesz túlélni. Hogy élted túl ezt a 13 hónapot?
Most már nagyon boldogok vagyunk, így a család is, meg hát ő is sokkal felszabadultabb, hogy otthon várhatja így a nyomozás további fázisait. Ő a legjobb tudomásom szerint az volt a taktikája bent, hogy igazából kizárta kicsit a külvilágot, nem foglalkozott vele. Én úgy tudom, hogy a rádión is inkább csak a klasszikus zenét, azon belül is a barokk zenét nagyon megkedvelte, azon belül is Bachot, és őt hallgatgatta. Mert hogy mivel nulla ráhatás van bentről a külvilágra, emiatt nagyon önpusztító azon gondolkozni, hogy most mit kéne csinálni, kit kéne, nem tudom, felhívni. Mivel nulla ráhatás van, ezért inkább ő ezt az ilyen sztoikus megközelítés, mint egy ilyen tényleg egy ilyen külső szemlélő megközelítés választotta, hogy telnek a napok, nagyon sokat fordított, meg időközben megtanult spanyolul is. Ugye franciául tudott.
Különben is 5-6 nyelven beszél már.
Igen, ugye, de nagyon sok nyelven beszél, nyilván valamelyik inkább csak ilyen társalgási szinten, de vannak nyelvek, amiket tényleg felső fokon beszél. Ilyen volt például a francia, de spanyolul nem tudott. Azon is eltársalgott, de nem tudott ilyen...
Mindenkinek mást jelent a tudunk, azért úgy látszik.
Igen, nem tudott felső szinten spanyolul, most már Cervantes-t tudja eredeti nyelven spanyolul fordítani, szóval nagyon nem semmi, hogy mennyi idő alatt megtanult spanyolul, utána meg arabul kezdett el tanulni, amikor már a spanyol befejezte. Igazából ezzel telt neki az idő. Bent, ha jól tudom, a Venyige utcai börtönben ott a fogva tartottakat is tanította angolul, angol órákat tartott bent. Igazából ő ezt szerette, hogy teljen valamivel az idő, hogy ezzel az órával is telt, verseket fordított spanyolról, magyarra és vice versa, nagyon sokat keresztrejtvényezett, és jól tudom, sakkozott is elég sokat a társaival, megszerette a sakkozást, még az ő apukája, a nagypapámmal sakkoztam sokat, és ő amúgy azelőtt nem játszott, de én tökre ürülök neki, hogy például most így megszerette a sakkot is többek között. Szóval ezzel próbálta, hogy teljen az idő, és egy ilyen így kizárta a külvilágot, és így tudta szerintem a legjobban magában ezt feldolgozni, amennyire ezt fel lehet dolgozni az embernek, hogy teljen is az idő, de hogy közben meg ne őrüljön meg belül az ember, hanem hogy így lefoglalja magát, és ez volt az ő taktikája.
Mikor várható a tárgyalás? Erről lehet valamit tudni? Vagy továbbra sincs semmi konkrét információ?
Semmilyen infónk nincsen. De igazából ugyanígy visszatérnék erre, hogy erre is van egy ilyen bevett szokás, hogyha befejeződik a nyomozás, utána azt mondja, az ügyészségnek 2x30 napja van vádat emelni. Most ha ez 2x90 nap lesz, eltelik fél év, akkor se történik semmi, akkor emelnek vádat. Szóval hogy nem tudjuk, hogy mi történik, most tényleg csak örülünk, hogy otthon van, hogy együtt vagyunk, most otthon főzőcskél, a kertben tevékenykedett legutóbb, amikor láttam, szóval tök jó, hogy most kicsit lefoglalja magát, és hogy magára tudsz koncentrálni, meg most majd fog hozzájárni pszichológus is, hogy ezt azért feldolgozza, meg hát így fizikailag is egy kicsit leeresztett, és most egy gyógytornász is jár hozzá. Most így kicsit így visszaépíti magát, és újra megtanul így létezni otthon, de nyilván azért ezt fel kell dolgozni valamilyen szint. Én rosszabbra számítottam, hogy így egy hét elteltével, de egyre jobban így rázza le magáron ezt, amit tök jó látni nekünk is.
Hát nyilván majd a végső szót a bíróság fogja kimondani, hogy ebben az ügyben hogy látja, hogy a vádak mennyire megalapozottak, illetve megalapozottlanok. Az egészen bizonyos, hogy maga az ügymenet az rengeteg kérdést vet fel, már attól kezdve, ahogy ez az ügy elindult. Reméljük, hogy ezekre is választ fogunk kapni, hogy maga az ügymenet az mennyire volt helyes, törvényes, jogszerű. Nyilván erre majd egy ügyvéd fog tudni rendes választ adni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Róha György Péter. Én csak azt tudom remélni, hogy az ügynek minél hamarabb vége lesz, és akkor egyrészt a család, dr. Sóha György, címzetes egyetemi tanár, diplomata, Afrika szakértő is megkapja a választ a saját kérdéseire, illetve a társadalom is választ kap ezekre a kérdésekre, mert hogy azért a sajtóban mi is folyamatosan találkozunk ezzel az üggyel, és nagyon jó lenne, hogyha valóban tudnánk, hogy mi az igazság e mögött.
Én is remélem. Köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy már édesapám lesz majd itt legközelebb időben, hogy beszámolhasson az ügy folytatásáról.
Úgy legyen. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, viszonthallás.
Bazárban péntek este 8 órakor egy remek koncertre invitáljuk Önöket. Fekete Jenő és a Banda koncertjét hallhatjuk, és azt gondolom, hogy az külön öröm, hogy Fekete Jenőt mostanában azért gyakrabban lehet hallani, és már nagyon hiányolták azok, akik szeretik a blues-t. Úgyhogy egyrészt örülök, hogy megint sok felé lépsz fel, másrészt meg ennek a Várkert Bazár koncertnek mi lesz a különlegessége, mi az, ami miatt ez más lesz esetleg, mint a többi?
Hát egyrészt azért lesz más, mert mint hogy mondtad, a fölépek ott a bandámmal, hát ez a banda is egy elég friss együttesem, és van egy special guest, régi jó barátomat hívtam el, a blues jegyében Takács Tamás fog megjelenni ott, és akkor közösen fogunk énekelni jó pár klasszikus blues dalt, meg a régmúltból is néhány magyar nyelvű dalt is el fogunk énekelni, úgyhogy köztük fog szerepelni természetesen a Sáros lett az új cipőm, hiába kefértem el, hogy ott a nőm című sláger, úgyhogy Szerintem, és ilyen húzósabb, pörgősebb dalokat állítunk majd össze, már mennek a próbák, úgyhogy a blues és a rock and roll ötvözetét fogja alkotni ez a műsor, és nekem 19-ben megjelent Sárarany címmel egy hanghordozóm, amiről szintén játszunk néhány dalt, úgyhogy vegyes lesz itt a felhozatal. Magyar és blues, magyar dalok és angol nyelvű blues dalok fognak szerepelni. Tamásnak is vannak régi kedvencei, úgyhogy ezeket összerakjuk, és együtt fogjuk előadni ezen a rendezvényen május 30-án a Várkert Bazárban.
Ez ugye a jövő péntek lesz, tehát hogy pont egy hét múlva. Ja. Hogyha valaki mondjuk azon nőtt fel, hogy már elindult akkor a Palermo Bugi Genggel, aztán utána követte a Madisúzt, akkor az számíthat arra, hogy azért úgy minden ilyen kedvencébe egy kicsikét belekaptok meg abba is, amiket így saját magad csináltál, és így kikigyalogoltál szólóba ebből a műfajból?
Pontosan, tehát itt az elmúlt 35-40 évből válogattam dalokat, úgyhogy itt szerepelnek olyan dalok is, persze, amiket a Madisúzzal is játszottunk, meg vagy akár a Palermóval. Egyébként a zenekari felállásban ott szerepel majd Bacsa Gyula is, aki hát a Palermó Bugi Gangben volt, a Bugi-Bugi ördöge zongorán. Úgyhogy, és hát hogyha még néhány szót ejtenénk a felállásról, még lesz a ritmus szekció is doboknál Móri Attila, akit talán a Éles Gábor trióból lehet ismerni, vagy a Tóth János Rudolf, aki még a Hobó sorait erősítette annó, vele is játszik Móri Attila, és akkor nálam is dobol, és Szatai Zsolt, egy friss basszusgitáros, aki szintén ott lesz majd a rendezvényen, és még Molnár Márk erősíti a ritmus gitár szerepét.
Ugye, és mondtad, hogy Takás Tamás lesz a művész vendég, akivel majd együtt fogtok énekelni. Hát gyakorlatilag mióta elkezdtetek zenélni, azóta folyamatosan játszottok együtt. Ilyenkor próbáltok sokat, vagy ilyenkor már egymásra néztek, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy mit akar a másik, tehát éppen csak megbeszélitek, hogy mi fog történni. Hogy néz ki egy ilyen régi kapcsolatnál egy próba folyamat?
Jól sejted, igen, itt egy csomó olyan dal lesz, amit már annyira nem kell összepróbálni, de azért összenézzük azokat is. Hát itt meg kell adni a koncertnek az ívét, hogy építkezzenek a dalok, aztán egy lassú dallal kicsit visszahúzzuk a rendületet, és a végén pedig megint fölhozzuk. Mert hát a Tamás se lesz egyfolytában a színpadon, hanem elkezdünk játszani egy rövid néhány dalt, és akkor utána bekonferálom, aztán a végén megint megjelenik majd, úgyhogy ez örömzenélésbe fog torkolni majd az egész a vége felé, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz az a előadás.
Hát nagy valószínűséggel sikeres lesz, nem gondolom, hogy bármi történhetne, hogy ez valahogy elmaradjon, de hogy ugye ez most a Várkert Bazárban lesz, az Öntőház udvaron. Ilyenkor, amikor összeállítasz egy koncertet, akkor figyelembe veszed azt, hogy hol lesz ez a koncert, tehát hogy mi a helyszín?
Vagy... Hát igen, igen, azért arra is ügyelni kell nyilván. Hát én nagyon szeretek szabadtérre játszani, nyilván jó időnek kell lennie. Hát, hogyha esetleg esik az eső, akkor majd maximum a közösség hozzá esendő, de hát a színpad az fedett, úgy tudom. Úgyhogy az első nem lesz akadály ennek se, de hát reméljük, hogy jó idő lesz azért május végén.
Hát úgy legyen. Tehát aki május 30-án péntek este 8 órakor a Várkert Bazár Öntőház udvarára látogat, az meghallgathatja Fekete Jenő és a banda koncertjét, a vendég Takács Tamás lesz, és azt gondolom, hogy ha csak az idő nem okoz valami problémát, akkor egészen biztos, hogy egy remek este lesz. Én nagyon örülök, hogy téged lehet mostanában gyakran hallani.
Én is örülök.
És kívánom mindenkinek, hogy legyen egy jó estéje.
Igen, én is szeretettel várok mindenkit, úgyhogy remek programnak nézünk elébe, úgy fest a dolog, úgyhogy mindenkit várunk. Nagy izgalommal itt készülünk erre eseményre, és hát a megtiszteltetés, hogy egyébként ez egy háromnapos fesztivál, és mi nyitjuk meg. Úgyhogy reméljük, hogy minden rankó lesz.
Így legyen. Köszönöm szépen, akivel beszélgettem, Fekete Jenő volt. És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.